No, hát van-e bankpánik, vagy nincs bankpánik? Ugye hallhattátok a hírekben, hogy Janet Yellen nyugtatja a kedélyeket, de ha egy döntéshozó elismeri, hogy baj van, akkor tényleg nagy baj van. Úgyhogy nézzük, hogy mit áraz a piac. Amerikában, majd Európában is komoly eladási hullám volt a tőzsdéken, miután két kisebb amerikai pénzintézetnél gondok voltak. Hogy mi volt ez a gond, és hogy lecsengette a pánik, Nagy Viktor, a Portfolio.hu elemzője majd elárulja. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, honnan eredeztethető ez a kisebb bank részvény turbulencia? Mi volt az, ami meglökte a hólabdát?
Hát, az történt a múlt héten, hogy csődbe ment egy amerikai pénzintézet, egyébként nem is egy kicsi, mert ez a 16. legnagyobb amerikai bank, ugye durván 212 milliárd dolláros eszközállománnyal rendelkezik, hogy egy kicsit perspektívába helyezzük, az OTP-nek, az egész OTP csoportnak közel 33 ezer milliárd forint a mérleg főszege, ez dollárban kifejezve nagyjából 91 milliárd dollár, vagyis az SVB, ami csődbe ment Amerikában, ez egy ilyen 2,5-szer akkora bank volt, mint az egész OTP bankcsoport. És hát a probléma az az volt, hogy egész gyorsan elkezdték a betétesek kivonni a pénzeiket a bankból, egy nap alatt 42 milliárd dollárnyi betétet vontak ki. Ugye a félelem az az volt, hogy egyrészt a banknak, ennek az amerikai banknak az eszközei között nagyon sok kötvény volt, ezek pedig átértékelődtek azzal, hogy az amerikai jegybank elkezdett kamatot emelni, és hát a másik félelem pedig az volt, hogy a hitelportfóliója ennek a banknak nem túl jó minőségű, ugye jellemzően a technológiai szektor vállalatainak és azon belül is a kisebbeknek, a startupoknak hitelezett, és hát emiatt egy bankrán indult el. És így a félelem az az volt, hogy nem csak ez a bank dől, hanem más pénzintézetek is bajba kerülnek, hogyha betétesek elkezdik megrohamozni őket. Tehát ez volt az alapsztori. És akkor ugye, amit te is említettél, hogy hát a hétvége szerintem nagyon sűrű volt az amerikai pénzügyminisztériumban, az amerikai kormánynál, bankfelügyeletnél. Egy ilyen együttes, összefogott munkával sikerült azt elérni, hogy mégis be tudták jelenteni tegnap este azt, hogy megvan a megoldás, egy átmeneti megoldás. Ugye erre azért volt szükség, hogy a hétfői tőzsdei piacnyitás előtt még kijöjjenek egy valamiféle tervvel, hogy ne alakuljon ki pánik a piacokon, és hogy ne folytatódjon a bankrán más pénzintézeteknél. És a megoldás valami olyasmi, hogy ennek a banknak, a csődbe ment banknak a betéteseit megmentik gyakorlatilag, ők teljes körülvédelemben részesülnek, és a FED pedig egy új finanszírozási konstrukciót indít, hogy segítsen a bankoknak a likviditási kihívások kezelésében.
Akkor ezek szerint valami mégis döcög az amerikai bankszektorban? Jött már onnan 2008-ban csúnya dolog, azért kérdezzük.
Így van, és azért élénken élnek még bennünk azok az események, a Lindy és a Washington Mutual dőlése. Ugye ott is egy ilyen összehangolt megoldásra került sor, és azokat a pénzintézeteket végül átvették más pénzintézetek. Most is valami hasonló lenne a megoldás, csak egyelőre nem nagyon van jelentkező ezeknek a csődbe ment, ugye most már két pénzintézetről beszélünk gyakorlatilag, a Signature Bank-eket is bezárták vasárnap. Ott is kártalanítják a betéteseket, szóval most már két pénzintézetről beszélünk, ezeket nem nagyon akarja senki átvenni. Egyelőre a megoldás az, hogy a betéteseket megmentik.
Bocsánat, Viktor, miből mentik be? Mert azt hangsúlyozzák, hogy adófizetői pénzt nem érint, ott is van egy ugyanolyan betétbiztosítási rendszer, mint nálunk, amiben van elég forrás erre ezek szerint, vagy miből mentik meg anélkül, hogy...
Így van, ez nagyon hasonló ahhoz, és ehhez gyakorlatilag mindegyik pénzintézet hozzájuthat az Egyesült Államokban, és most még azt is megkönnyítik, hogy a hozzáférés az még könnyebb legyen. Tehát egy nagyon hasonló rendszerről beszélünk. Igen, a cél az, hogy nem mentik ki ezeket a pénzintézeteket, az egész pénzintézeteket nem mentik meg, eltérően attól, amit 2008-ban láthattunk, tehát adófizetői pénzt nem akarnak ebbe a dologba beletenni, viszont az is látszik, hogy a betéteseket mentik, a részvényeseket és a bankoknak a kötvényeseit azokat viszont nem.
Na de egyébként miért kell megmenteni? Mi történt az amerikai bankoknak a likviditásával? Rosszul hiteleztek?
Ja, vagy...
Igen.
Amit az előbb már említettem, ugye a probléma az volt, hogy egyrészt az amerikai jegybank kamatot emel, és ez nagyon sok csatornán keresztül negatívan hat a pénzintézetekre. Ezeknél a bankoknál az eszközök között egész sok kötvény van. Ezek a kötvények pedig átárazódnak, jelentősen csökken az értékük, tehát extra forrás kellene bevonniuk a működésük folytatásához. A másik pedig a másik probléma, hogy a hitelállományoknak a minősége romlik jelentősen. Uh-huh. Ugye azok a cégek, akiknek ők hiteleztek, azok mondjuk jellemzően a technológiai szektorban működnek.
Ez egyébként a Signature-re is igaz? Tehát ő is tech szektort hitelező?
Nagyon hasonló a sztori. Így van, nagyon hasonló a sztori, és ráadásul vannak még kapcsolatok itt, tehát hogy igazán színes legyen a történet, még a kriptoeszközök felé is van kitettségük ezeknek a pénzintézeteknek. Ugye a hétvége egyik, ugye a múlt hét végének az egyik nagy sztoria az volt, hogy ugye láttuk azt, hogy nagyon durva tőzsdei hatások voltak ezeknek a pénzintézeteknek, az amerikai regionális bankoknak, főleg azoknak, amelyek startupoknak hiteleznek. Egyetlen nap alatt 20-30-40%-kal csökkent a részvény árfolyamuk, tehát láttunk egy pánikot, és igazából azt is láttuk, hogy a kriptovalutáknak a piacán is volt egyik kisebb pánik. Ugye ott a bitcoin árfolyama is nagyot esett az elmúlt héten, azóta egyébként van egy durva felpattanás, de hogy volt egy ilyen sztori is, hogy a második legnagyobb stablecoinnak, az USD coinnak a kapitalizációja is jelentősen csökkent, ott is egy nagyon durva eladói nyomás volt, és hát ott az volt a bejelentés, hogy elmögött a kriptoeszköz mögött álló cég, a Circle bejelentette, hogy ennél a Silicon Valley Banknél, amelyik csődbe ment, a 40 milliárd dollárnyi tartalékából 3,3 milliárd dollárnyi van. Tehát, hogy még ilyen összefüggések is vannak, nem elég, hogy startupok állnak jellemzően ezek mögött a bankok, tehát hogy úgy értem, hogy startupokat hiteleznek, de még olyan cégeket is, amelyek a kriptovaluta bizniszben voltak benne, és ott azért láttuk, hogy a komoly árfolyam esések voltak.
Na most, a kérdés az, hogy akkor ezzel túl vagyunk a nehezén, vagy majd a mai kereskedésben meglátjuk, hogy túl vagyunk-e a nehezén?
Hát, hogyha most azt kellene, hogy a rövid távú hatásokat kellene megmondani, szerintem az egyértelműen pozitív, és ez látszik a részvény árfolyamokon is. Néztem a határidős részvényindexeket, az amerikai vezető részvényindexek ilyen 1,5-2%-os pluszban nyithatnak majd. Európában valamivel mérsékeltebb a hatás, de azt is látjuk, hogy nagyon sok csatornán keresztül hat ez az egész történet. Tehát például van egy olyan sztori is, hogy március 22-én kamatdöntő ülést tart az amerikai jegybank, és ott a múlt hét pénteken még a várakozásokban még az is benne volt, hogy akár 50 bázisponttal emelnek, ennek 40%-os valószínűséget adott a piac. Na most ennek a valószínűsége leesett nullára. És gyakorlatilag most a piac azt áradva, hogy már csak 25 bázispontot emel a Fed március 22-én, sőt vannak olyan elemzőházak, mint a Goldman Sachs, ők például azt mondják, hogy már nem is emel a jegybank. Tehát még a kamatemelési ciklusra is hatással lehet ez a történet, megállíthatja a Fedet ebben a folyamatban, vagy lelassíthatja a kamatemeléseknek az ütemét, és ez mindenre hatással van. Tehát hatással van a dollárra, most azt látjuk, hogy az gyengül ma reggel, és azt látjuk, hogy a feltörekvő piaci devizák azok jellemzően erősödnek, a magyar forint is erősödik, tehát minden átárazódik, csak ez miatt, az egy történet miatt.
Akkor még egy rövid összefoglaló, mert hogy ilyen piaci hangulatban jött ki az OTP gyors jelentés, amiről persze a bank nem tehet, de tekintve, hogy volt egy ilyen eladási hullám nem csak Amerikában a bankrészvényeknél, hanem Európában is, meg nem jelentett valami fényeset az OTP. Erről még néhány szót azért mondj el, hogy hogy láttad az OTP gyors jelentést, és egy ilyen piaci környezetben mit szólt hozzá a befektetői réteg?
Hát ez ilyen nagyon vegyes volt szerintem az OTP gyors jelentése. Alapvetően nagyon erős a bank, és látszik azt, hogy az elmúlt években megvásárolt pénzintézetek most már alapvetően hozzá tudnak járulni a bankcsoport eredményességéhez, és miközben a magyar operációt azért alaposan megterheli a magyar kormány különböző különadókkal, terhekkel, ugye azt látjuk, hogy a leánybankok azok viszont hasítanak. És azzal nem volt túl fényes, hát ugye egyébként a negyedéves számok azok minden soron jobbak lettek, mint amire az elemzők számítottak. Ugye összességében, hogyha az egész évet nézzük, akkor ez a bank, ez, hogyha a tisztított eredmény nézzük, majdnem 600 milliárd forint profitot termelt. Tehát ez brutális, brutális szám. És úgy lett ebből jóval kevesebb, hogy két nagyon fontos hatást érdemes itt kiemelni. Egyrészt van a magyar kormányzati intézkedésekkel összefüggő tételek, itt 138 milliárd forintról beszélünk. Tehát a pénzügyi szervezetek különadója 20 milliárd forint, extra profitadó 68 milliárd forint, törlesztési moratórium, kamatstop 39 milliárd forint, tehát így hatalmas tételekről beszélünk. Ez az egyik, ami nyomás alatt tartja valójában az OTP profitját, a másik pedig az orosz-ukrán háború egyetemben. Ott 94 milliárd forintnyi negatív hatás keletkezett. Azt tudjuk, hogy az OTP-nek voltak különböző kötvényei, orosz kötvények, ezeken leírásokat kellett végrehajtani, ezek is terhelték az eredményt. Tehát alapvetően egyébként nem lett volna ez rossz, az a 2022-es év. Kifejezetten jól alakultak a számok a bevétel szinten, a profitot meg hát az előbb említett tételek azért nyomás alatt tartották.
Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon kerek és informatív összefoglaló volt, hála neked. Jó munkát kívánunk és köszönjük szépen.
Én is köszönöm, sziasztok.
Szervusz.